Szeretettel köszöntök így együtt újra mindenkit, és azt ígértem, hogy a mostani témánkban nem tovább megyünk Jelenések könyvében, hanem megállunk annál a lelki tartalomnál, ami a mostani Jelenések könyve összefüggésből úgy felvillan, vagy hát nem is tudom, hogy felvillan ez inkább, hogy tényleg egyszerűen világít. Mert hogyha elkezdjük megfigyelni azokat az összefüggéseket, amiket most már ugye túl vagyunk a hét levél, hét pecsét, hét rombita szólátomásán, tehát most következne, hogy a táblázat szerint ez az utolsó Jelenések könyvének az utolsó, vagyis Jelenések könyv, a Biblia utolsó és Jelenések könyvének a negyedik vázlat proféciája, ami egyben ugye a Bibliának a legutolsó része. És ez egy nagy, úgynevezett nagy küzdelemről szóló látomás, és a hitetésnek a leleplezéséről szól. Tehát a legnagyobb hitetésnek, az emberiség legnagyobb hitetésének a leleplezéséről és az e körüli küzdelmekről szól. Ezt már Dániel könyve is jelezte előre, de itt Jelenések könyve részletezi. Na, mielőtt ebbe belefognánk, egy nagyon szép lelki tartalmat szeretnék ma kibontani. Abból az összefüggésből, ahogy elkezdtünk gondolkodni, a leveleknél a filadelfiai és a laodiceai levél. A filadelfiai levélnél ugye elolvashattuk azt a gondolatot, hogy megtartalak téged a megpróbáltatás idején, ezért van ez a nyíl, ami az egész világra eljön, hogy megpróbálja a föld lakosait. Most milyen megpróbálásról van itt szó? Nem olyanról, ami értelmetlen, hanem olyanról, ami kitisztáz. Akkor a filadelfiai levél elején olvastuk azt, hogy akinél a Dávid kulcsa van, aki megnyitja, és senki be nem zárja, bezárja, és senki meg nem nyitja. Adtam elődbe egy nyitott ajtót. Itt tisztáztuk azt, hogy ez a nyitott ajtó, nyilván tehát a pecséteknél is, ha keressük az itteni gondolatokat, és a trombita szónál is, ha keressük az itteni, ebben az időszakban született gondolatokat, akkor azt látjuk, hogy a filadelfiai levél és a Krisztusváró mozgalom az gyakorlatilag ugyanaz. Csak más nézőpontból, de ugyanazt írja le. Ami a Filadelfia, az itt a Krisztusváró mozgalom születése. És ha meg akarjuk érteni, akkor otthon átolvassuk újra a filadelfiai levelet, megnézzük ezt a 10. fejezetet. Ugye a segédanyagunk, amit már nem is tudok többet adni, mert elfogytak ezek az ingyen úgynevezett cím szerint Nagy Küzdelem című könyvek. Ugye a szerzője 1827-ben született, tehát a filadelfiai korszaknak, ha úgy tetszik, még éppen az elején, még a legelején. És átélője volt azoknak az eseményeknek, 1915-ben halt meg, aki a Nagy Küzdelmet írta. A Laodicei levélben pedig azt találjuk, hogy az egyik a mai témánkhoz leginkább kapcsolódó gondolat, hogy aki győz, amint én is győztem. Ez egy nagyon rövid gondolat, hogy aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székemben üljön velem, amint én is győztem és ültem. És ez a párhuzam, hogy aki győz, amint én is győztem, ez egy kutatást megér a Biblián belül. A másik gondolat, ugye itt az, hogy ugye itt a pecséteknél azt tisztáztuk, hogy a látható események sorrendjét tárta föl a 6. pecsét, most itt nem annyira állok meg, csak annyiban, hogy az elpecsételésnek nevezett 7. fejezetben szól arról, hogy addig nem indul el a történelem utolsó 7 csapása, ameddig az Isten oltalom alá, tehát az elpecsételés annyit jelent, hogy oltalom alá nem helyezi azokat, akik vágyva várják az ő megjelenését, és élni akarnak azzal az üzenettel, amit egyébként itt a 7. fejezet és a Laodicei levél, és itt a 7. trombita szó, és a Laodicei levél is összekapcsoltan tartalmaz. Tehát a Laodicei levélben egy olyan adventváró nép képe rajzolódik ki, ahol azt látjuk, hogy nagy az önhítség, a büszkeség, nem látja a saját állapotát, És Krisztus fölkínál három gyógyszert. Ez a három gyógyszer is kapcsolatban van azzal, hogy aki győz, amint én is győztem, mert a három gyógyszer ugye az élő hit, ugye a tűzben megpróbált arany, az a Biblián belül az élő hitnek a Péter leveléből való azonosítása, akkor a fehér ruha az az igaz életnek a jelképe, a szemgyógyító ír pedig a tiszta látásnak. Most ez azért fontos, mert ahogy a levelekben láttuk, hogy minden levélben van valami konkrét, az adott korszakra jellemző, valódi történelmi esemény, tehát egyik se csak olyan fellengzős lelkiség, hanem mindenhol van valóságos történelmi tartalom, vajon a laodíciai levélben van-e ilyen valóságos történelmi tartalom, hogy amikor Krisztus fölkínál három gyógyszert, az a történelem valóságában hol van, hol szerepel. Erről fogok szólni mindjárt. Ami még ezzel összefüggésben van, ugye az, hogy amikor a Krisztusváró mozgalom megszületik, ugye az adventváró nép, akkor a hetedik trombita szó, amikor megszólal, azt olvassuk ott, hogy különös, amikor Jézust kihallgatja Pilátus, akkor Jézus mit mondott ott az ő országáról? Hogy az én országom nem e világból való. Itt Jelenések könyvénél pedig azt látjuk, a hetedik trombita szónál, ahogy elkezdődik a 11. fejezet 15. versétől, hogy e világnak országai, ami urunkéi és az ő Krisztusái lettek. Kicsit gondolkodjunk. Itt még a Biblia egy olyan képet használ, egyébként érdekes, mert az úgynevezett mennyei Jeruzsálem, majd amikor oda fogunk érni a 20. fejezethez, akkor különös, hogy az erkölcsi valóságot, nem tudom, hogy megpróbálom jól, ahogy én megértettem, megpróbálom a szavakba önteni. Az erkölcsi valóságot megelőlegezi, mielőtt a történelem valóságában megjelenne. Mit jelent ez? Hát nyert örök életet, Krisztus halála előtt a Biblia szerint már ember. Hát mi van Mózessel? Mi van Énokkal? Mi van Illéssel, akiknek a neveit ismerjük? Holott az ő személyük még akkor, tehát ők akkor nyertek örök életet, amikor Krisztus halála az időben még nem történt meg. Na de a Krisztus időbeni halála előtt az Isten nem tudta előre az ő cselekedeteit? Hát tudta Krisztus, hogy eljön majd a földre, és az ember bűnéért meghal? Azért, hogy az embert megváltsa, hogy visszaszerezze a lehetőséget az örök életre az ember számára? Tehát az Isten erkölcsileg megelőlegezi azt, ami még a valóságban nem történt meg. Tehát ő már adhat bűnbocsánatot, mielőtt a konkrét keresztáldozata megtörtént volna. Hát Jób is azt mondja Krisztus konkrét halála előtt, hogy tudom, hogy az én megváltóm él. Hát ő már honnan alkot fogalmat arról, hogy megváltó, mikor a megváltó az Krisztus. És a megváltás a keresztáldozat, és Jób, ha igaz, amit tudunk róla, hogy Mózes írta, tehát a legkorábbi, egyik legkorábbi könyv, hát honnan vette Jób ezt, hogy megváltom? Tehát ezek alapján mondom azt, hogy erkölcsileg az Isten megelőlegezi azt, ami a valóságos történelemben még nincs ott. Tehát amikor azt olvassuk, hogy a világnak országai, ami urunké és az ő Krisztusái lettek, aki örökkön örökké uralkodik, a hetedik angyal szavának a napjaiban, de figyeljük meg, hogy a 10. fejezetben van erre egy különálló utalás. Ilyen nincsen sehol, hogy a trombita szókat is olvassuk, vagy a leveleket is, vagy bármelyiket olvassuk, sehol, sem a leveleknél, sem a pecséteknél, sem a trombita szóknál. Nincsen ilyen, csak egyedül a 6. trombita szó végén, itt a 10. fejezetben, ebben a kiemelt 10. fejezetben, ami egy közbeékelt, kinagyított rész, azt mondja a 10. fejezet 7. versében, és ez egy egyedülálló, hogy hanem a 7. angyal szavának napjaiban, amikor trombitálni fog, akkor elvégeztetik az Isten titka. Emlékszünk, erről olvastuk. Ez úgy jó, hogyha ezek úgy mint az erősen levert szögek ott vannak, ahogy Prédikátor könyve végén olvasunk erről, ott vannak, hogy mi történik a hetedik trombitaszó időszakában. Elvégeztetik az Isten titka, amit tisztáztunk, hogy az a megváltásnak a terve, vagyis a záró szakasza, amikor célba ér. Tehát úgy végeztetik el, amikor befejeződik, vagyis céljához ér. Most vajon a megváltásnak, az ember megváltásának mi a célja? És a hetedik trombitaszóban, a szó időszakában azt olvassuk, hogy megnyilatkozik az Isten temploma a mennyben, és megláttaték az ő szövetségének ládája az ő templomában. Erről is beszélgettünk, hogy itt a földön nincs már templom, mert a bűnrendezés helye az Ószövetség idején mindig a jeruzsálemi templom volt. Az Isten nem adott arra megbízást, hogy máshol állítsanak föl bűnrendezési helyet, ahol az állatok áldozati. Ennek több oka lehetett, most én ebben nem megyek bele, de megnyilatkozik az Isten temploma a mennyben, ez arról szól, hogy nem a földön, hanem a mennyben. Itt ugye a földön nincsen. Itt, ami köztes, a hetedik trombitaszónál köztes leírást találunk, ez is arra utal, hogy itt a történelem végi küzdelemnek a részleteibe tekint bele, hogy a 24 vén leborul és imádja az Istent. Azt mondják, hogy hálát adunk néked, Uram, mindenható Isten. Itt olvastam a 11. fejezet 17. versében, hogy hálát adunk néked, ez a 24 vén mondja, akit a 4. és 5. fejezetben olvastunk először. Aki volt, aki vagy, és aki eljövendő vagy. Tehát itt még mindig úgy beszél róla, hogy eljövendő vagy. Mert a te nagy hatalmadat kezedhez vetted, és a te országlásodat elkezdted. Na de ténylegesen Krisztus most, hát 1844 volt az a dátum, amit ugye ide húztunk a 19. századhoz, a Krisztusváró mozgalom születése, elolvastuk a 10. fejezetből, de akkor tényleg elkezdte Krisztus ezután az ő nagy hatalmát. Hát hol van az ő nagy hatalma, mondhatná valaki? Hát most kinézzünk a híradóba, vagy bár, de most miféle nagy hatalomról van itt szó? Tehát ugye az ember elkezd gondolkodni és töprengeni, hogy most akkor valami mesebeszédet mondunk mi, vagy valami hitető szöveget mondunk, vagy mi ez a nagy hatalom, amit ő elkezdett, vagy nem is kezdte el, vagy rosszul alkalmazzuk, vagy nem jól mondom, vagy... Szóval elkezd az ember töprengeni ezeken az összefüggéseken. Na de hát azt tudjuk, hogy amikor megnyilatkozik az Isten templomában, az pont ez az 1844-es időszak volt, hiszen Dániel proféciája, amit visszatérünk az előző alkalomra, ez a leghosszabb 2300 éves profécia, Dániel 8.14 is azt mondja, hogy kiderül a szent hely igazsága. Megnyilatkozik, kiderül, feltárul az ottani mennyei szentek szentjéhez tartozó bibliai tanítás, vagy gondolati, vagy üzeneti tartalom. Kibontakozik, megnyilatkozik, megtisztul. És visszatérek ide, hogy megértették, tehát ezekből az összefüggésekből, ezt nem csak én, hanem akik akkor éltek, ezen gondolkoztak, hogy a laodiceai levél tehát, meg aki győz, amint én is győztem, megnyilatkozik az Isten temploma a mennyben, akkor mi az, hogy elpecsételés? Töprengenek a biblia kutatók, hogy vajon milyen üzenet származik ezekből, amire ilyen nagy hangsúly kerül, és megértették, amit már mondtam, csak most újra ismételem, hogy az Ószövetség ünnepkör, amit ugye papíron kiosztottunk, most itt már szerintem elfogyott, lehet, hogy még mindenkinek megvan, azok a párhuzamok, hogy az Ószövetség ünnepek új szövetségi párhuzamai. Hogy a Páska ünnep Krisztus halála, a kovásztalan kenyerek ünnep az a 7 esztendő, amíg a tiszta evangéliumot hirdették, ott a zsidók megbízatása lejárt akkor az a 7 év, hogy 3,5 évig személyesen Krisztus. Utána az ő halála, a halála után pedig a tanítványai István megkövezéséig. Azután jött a pünkösd, azután egy nagy szünet, ahogy a történelemben is. És Krisztus második adventjére nézve pedig a kürtzengés ünnepe, amit olvastunk, hogy 1840 és 44 között különös volt. 44-től pedig az az ünnep következik, amit így ismer az Ószövetség, hogy a főpapi szolgálat, vagy a nagy engesztelési nap, amit a mai zsidók is úgy emlegetnek, hogy a Jom Kippur. Na most erről a Jóm Kippurról, vagy erről a nagy engesztelési napról mondja a Biblia azt, Mózes harmadik könyvében, kettő helyen is, a 23. fejezetben is, a 16. fejezetben és a 23. fejezetben is, hogy ünnepek ünnepe ez néktek. Máshol azt mondja, szombatok szombatja ez néktek. Ugyanezt a kérdést, amikor Pál apostol írja a zsidókhoz írt levélben, ott a 8. fejezetben beszél erről, és azt mondja, hogy ez egy fő dolog, hogy fő dolog pedig, így kezd, hogy fő dolog pedig. Tehát az ünnepek ünnepéről Pál úgy beszél, mint fő dologról. És megint gondolkodunk tovább, hogy hát mi volt az a fő dolog, mi volt az Ószövetségben az az ünnepek ünnepe, mitől volt a legnagyobb ünnep, a nagy engesztelési nap. Ha elolvassuk ennek a tartalmát, akkor megtaláljuk Mózes 3. könyve 16. fejezetének a 30. versében, tehát 3 Mózes 16.30-ban, azt mondja ott a Biblia, hogy ezen a napon, ugye az Ószövetségben ez egy nap volt, de az Újszövetségben itt nem tudjuk, hogy mennyi idő, mert ugye Krisztus második eljövetelének az idejét nem tudjuk, ugye itt már megesküszik, hogy idő, kronológiai idő, nincs. Itt most ez a szakasz, ez nincs meghatározva, hogy mekkora, mert az Isten ezt nem időponthoz köti, hanem az emberek bűntől való meggyógyulásához. Nagyon egyszerűen fogalmazok. Amikor a történelem végén az Isten olyan módon bontakoztatja ki az eseményeket, hogy az emberek, vagy az egész emberiség, az most, hogy hány milliárd, vagy éppen 8 milliárd, vagy mennyi lesz, ugye azt most nem én határozom meg, hanem egyszerűen az isteni bölcsességnek a része, hogy ő olyan módon juttatja és futtatja ki, ez az ő titka, hogy olyan módon futtatja ki a történelmet, hogy aki igaz akar lenni, az az Isten királyi széke előtt fedhetetlen lesz. Aki nem akar igaz lenni, az fertelmes marad ezután is. Ugye olvassuk majd még később jelenések könyve végén ugyanezt a gondolatot, amiből most idéztem. Tehát, hogy ha ketté választja, ha úgy tetszik az emberiséget. Ugyanerről beszél, amikor, ha emlékszünk, Jézus tanítványai kérdezik Jézustól, hogy micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének, akkor ennek a Máté 24-ben olvasható és 25. fejezetben, két fejezetben olvasható beszédnek a végén Jézus 4 példázatot mond el. Ugye ma az emberiség egységet akar alkotni. Ott meg Jézus arról beszél, hogy ketté válik. 4 példázat, és mind a 4 példázatban a kettéválásról van szó. Hogy van hű és bölcs szolga, és van gonosz szolga, aki ütni-verni kezdi a szolgatását. Van 10 szűz, ugye az igekutatók, de valaki csak ismeri az igét, valaki pedig engedi, hogy az az ige meg is gyógyítsa őt, mert igényli az Isten szent lelkét is, ugye az az olaj. Akkor ott vannak a talentumok, valaki élni akar azzal, hogy hasznára akar lenni az embertársainak, valaki elássa. Valaki kamatoztatja, valaki elássa. És utána azt mondja, elébe gyűjtetnek mind a népek. Valaki úgy akar élni, hogy ő Krisztusért akar tenni valamit, és ez az emberi cselekedet állandóan önzéssel fertőzött marad, és azt mondja, hogy nem ismerlek. Valaki pedig értelmes alázattal él, nem tartja számon az, hogy most ő kivel, mikor, hogy tett jót, hanem egyszerűen vágyik őszintén az igaz életre, és a jó úgy történik meg az ilyen ember által, hogy amikor Krisztus azt mondja, hogy gyere, mert atyámnak áldottai gyertek, mert éheztem, ennem adtatok, szomjaztam, innom adtatok, és ezek az emberek visszakérdeznek, hogy mikor láttuk. Nem, tehát nekik ez nem tűnik fel, hogy ők most valami nagy dolgot végrehajtottak, és nem, mint ahogy Máté Evangélium a 7. fejezetében, hogy sok hatalmas dolgot cselekedtünk a te nevedben. És Jézus azt mondja, hogy gonosztevő maradtál. Vallásos gonosztevő. Tehát ez az én számból származik így, de hát ahogy elolvassuk, hát ez jön ki, nem? Tehát én az emberi beszámolót megtartom, hogy sok hatalmas dolgot cselekedtem, Krisztus azt mondja, igen, csak bűnnel fertőzött maradtál. És a menny számára nem a nagy látványos vallásos cselekedetek az érték, hanem az, amiről most szeretnék röviden még szólni, hogy a bűntől megtisztított élet. Na most ez az egész kérdéskör, amit a Laodicé levél, az elpecsételés, a 7. trombita szó is magába foglal, Ez kibontakozott ennek az advent mozgalomnak az időszakában, nevezetesen egy évszámhoz köthető 1888-ban. Két olyan igehirdető volt, akik úgymond a foglalkozásukra nézve nem voltak igehirdetők, hanem az egyik orvos volt, a másik meg egy olyan katonatiszt, akinek bejárása volt az amerikai parlamentbe. Például ő írta, A.T. Jones, csak így röviden mondom a nevét, ő írta ezt a kis könyvet, hogy a polgári kormányzat és a vallás. Mert annak idején, 1888-ban már kibontakozóban volt az az amerikai alkotmányhoz, hogy hozzányúlnak, ami érintette volna az emberi szabadságjogokat, ami a hit és a vallás kérdését hát korlátozta volna. És a, ez a Jones, Alonso, egyébként ez az A betű Alonso, ő egy olyan értelmes, a Bibliát ismerve, de a katonatiszti háttérből ugye összerakta a lelkiismereti szabadság védelmében azt a tiszta gondolatot, hogy megvédte a vallás szabadságot ott az amerikai parlamentben. Ha úgy tetszik, ma még a világunk valamelyest ennek a személynek köszönheti annak a vallás szabadságnak a meglétét, ami úgy, ahogy még talán, hát nyomokban, de megvan. Tehát nincs az a fajta kényszer, mint ami esetleg a középkort uralta, szintén az Isten nevében, a vallás és az egyház nevében. Tehát ő itt nagyon világosan tudott a Bibliából érvelni. A másikuk pedig egy orvos volt, és ők ketten voltak azok, akik, és pont annak a Ellen Gould White-nak, akinek a könyvét ugye osztottuk, a Nagy Küzdelem című könyvét, ő neki különös támogatását kapták, ez a két ige hirdető, amikor ezek az adventvárók, mert ugye beszéltünk arról, hogy ezek az adventvárók egy kicsit a törvényeskedés irányába indultak el. Pedig, ugye a Biblia világosan írja azt, hogy a törvény cselekedeteiből egy test sem igazul meg ő előtte. Tehát ugye világos a leírás. Tehát azt felfedezték, hogy megláttatik a szövetség ládája az ő templomában. Tehát azt megértették, hogy a 10 parancsolat érvényessége az megújítást kíván, mert tönkre lett téve 1260 éves középkori vallási uralom által tönkre lett téve a 10 parancsolat. Rosszul tanították, rosszul ismerték az emberek. Még ha jó lelkiséggel is akartak utána járni, nem tudtak, mert a Biblia is üldözött könyv volt, nem tudtak utána járni. De nyilván az Isten a tudatlanság idejét, ahogy olvassuk a Bibliában, elnézi. Tehát ez nem, az Isten látja a szív szándékát és az emberi félrevezetéseknek a kuszaságát. Az Isten sokkal szebben fog ítélni, mint ahogy mi emberek. Hát mint ahogy ugye a híres két történet is, hogy a gazdag ember, aki mondta, hogy ifjúságomtól fogva megtartottam, ő megszomorodva távozik a Jézussal való beszélgetésből. A Lator, aki meg egy gonosztevőnek a hírében állt, és senki jót nem gondolt róla, Krisztus azt mondta neki, hogy velem leszel a paradicsomban. Hát mi történt? Mi történt az egyik lelkében, ami nem történt meg a másik lelkében? Tehát ezek a nagy fordulatok, hogy amit mi emberek nagyon magasztosnak látunk, kiderül, hogy az Isten előtt az nagyon visszás, amit meg mi rossznak látunk, kiderül, hogy az Isten előtt az tiszta, de belülről indul a tisztaság. Tehát a gonosztevőről, aki latorként ott keresztre feszítenek, nem gondolták az emberek, hogy hát ő majd örök életet fog járni. Hát nem, azért. Ő mondta, hogy mi méltán szenvedünk, mert ez a földi létünk cselekedeteinek ez a következménye, ez jár, nem tiltakozik ellene. De nem ért egyet saját magával sem, azt mondja, uram, légy, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te országodban. És Krisztus megígéri neki, mert látja, hogy a szíve vágya nem az, hogy gonosztevő maradjon, hanem az, hogy kigyógyuljon belőle. És a gonosztevő így lesz az elsőből utolsó, és az utolsóból első, ahogy Jézus mondja. Tehát ezek jó, felszabadító az ilyen igazságszolgáltatás, amikor az Isten nem átlagolja az életünket, ahogy sok ember gondolja. Hát azért nagyjából jobb voltam, mint rossz. Nem. Hanem amerre haladunk, vagy amire a szívünk igazán vágyik, na azok vagyunk. Ahogy az ember gondolkodik a szívében, na olyan ő. Nem ahogy képmutatóskodunk. Akkor, mi volt ez az üzenet, ami itt ebben az időszakban kibontakozott? Ezt nagyon röviden megpróbálom összefoglalni, mert ettől szép ez az evangélium, amitől ünnepek ünnepe, meg szombatok szombatja, meg fő dolog. Mert ugye konkrétan azt mondtam, hogy minden levél tartalma mögött van valami valóság. Tehát minden levél mögött van valami valóságtartalom. Amikor ez az üzenet kibontakozott, akkor a következőt hangsúlyozták. Először is azt, hogy nem tud egy ember megváltozni addig, ameddig nem ismeri meg a megváltójának, vagyis Jézus Krisztusnak a jellemét. A jellemét. Miért fontos az, hogy a jelleme? Már az Ószövetségben is, amikor messiási proféciát, talán ismerős ez a kifejezés, nem mondok ezzel nehéz gondolatot, hogy mi az, hogy messiási profécia, ismerős ez a kifejezés. A messiási profécia ugye az, ami előre valamilyen módon Jézus Krisztusról szól profétikusan. Amikor még Jézus nem volt itt a Földön, és több száz évvel korábban már egy profétikus látás, vagy látomás, vagy éppen álom, ahogy a Mózes könyvében olvassuk, megjelenik az Isten, és bemutatkozik egy profétai látásban úgy, hogy az majd Jézus Krisztusra fog vonatkozni. És például egy ilyen mozzanat az egyik Zsoltár részletben, hogy szebb vagy az emberek fiainál, kedvesség ömledez a te ajkaidon. Egy egyszerű gondolat. Gyerekeket is volt, amikor megkérdeztem, hogy gyerekek, mondjatok valamit, amiben szerettek gyönyörködni. A gyerekeknek a fantázia olyan, hogy gyorsan elindul, hogy ebbe, abba, és mindenki valami, tehát a gyerekekkel élvezetes dolog így beszélgetni, de mi magunk is elgondolkozhatunk, hogy mi az, amikor olyan nagyon önfeledten azt mondjuk, hogy hú, de gyönyörű is, jaj, de szép. Most egy virágos kert, vagy egy aranyos állat, vagy, de milyen az, amikor egy jellem tulajdonságban gyönyörködünk? Valakinek a jellemében. Nem tudom, hogy ilyet tudunk-e. Hogy valakit azért szeretünk, mert olyan. Na most milyen az, amikor nem ismerjük azt a Krisztust, hogy milyen szép az ő jelleme, na de a szép jellemére nézve is gondoljuk meg, hogy őt hajdan halálra ítélték. Tehát nem látta mindenki szépnek. Sőt, ki nem látta szépnek, aki féltékeny volt rá. Nem? Tehát főleg a vallási vezetők, mert vetélytársat láttak Jézusban, és hogy az ő vallási rendszerüket ne leplezzel Jézus, ezért úgy intézték, hogy halálra ítélhető legyen. És hát a nép egy héttel korábban hozsánna, egy hétre rá meg feszíts meg. Tehát a hangulat, az információ, az tud befolyással lenni. És tehát elsőképpen azt hangsúlyozta ez a két igehirdető, hogy ahhoz, hogy az ember a megváltozás a szívében, a jobb után vágyódással szóba tudjon állni, ismernie, fogalmat alkotnia szükséges valakiről, aki szebb mindannyiuknál. Akinek a jelleme kívánatosabb mindenkinél. Vagyis Krisztusnak a jelleme. Mert Krisztustól mi? Krisztusnak a nevét szerintem nincs olyan ember, aki ne ismerné. A nevét tudja mindenki, de Jézus mit mondott? Sokan jönnek az én nevemben, és mit csinálnak? Sokakat elhitetnek. Tehát azt mondja, hogy a név alatt volt egy 1900-as évek végén, 70-es években egy német teológus. Bocsánat, most a neve. Aki azt mondta, mindegy a neve, most majd nem jut eszembe sajnos, a gondolat a lényeg, azt mondta, hogy a Jézus névtől ma jobban kell őrizkednünk, mint minden más névtől, mert a Jézus neve alá mindent beraknak, ami nem oda tartozik. Érdekes. Ő ezt úgy teológusként megfigyelte, és úgy lehet, hogy van benne valami. Tehát ki az, aki meg akarja ismerni azt a Krisztust, aki ma nincs itt? Olvashatunk ilyen bibliai részt, keressük meg, hogy hol írja azt a Biblia, hogy akit nem láttok, de szerettek. Akit nem látjátok, de hisztek benne, azt mondja, elérvén a ti hitetek célját, az üdvösséget. Keressük meg. Levelek között meg fogjuk találni. Az egyik levélnek viszonylag az elején van. Tehát azt mondja, hogy nem látjuk, de mégis szeretjük. Honnan van az emberben Krisztus jelleméről képalkotás? Mert aki, tehát máshonnan közelítek. Ez egy YouTube-on megtalálható 1972-ben készült még fekete-fehér filmecske, amit ugye fölraktak ugye digitalizálva, ahol egy bölcs pedagógus, egy férfi pedagógus kérdezi a 15-6 éves fiatalokat, hogy majd mik szeretnének lenni. De mielőtt megkérdezni őket, megnézett velük akkor, tehát 72-ben nézett meg velük egy olyan filmet, amit kis 6 évesekkel folytatnak, óvodáskorúakkal, hogy ők mik szeretnének lenni. És a tanulság az egész, pár perc az egész, azt hiszem, hogy ez a cím a YouTube-on megtalálható, hogy mi leszel, ha nagy leszel. Talán egy 12 perces kis rövid kis film. Nagyon érdekes a tanulság ennek, mert a kisgyerekek szinte 80%-ba azt mondják, amikor mi leszel kőműves, utcaseprő, technikus, építész, mit tudom én, mindent mondanak sorba. És minden kisgyerek ilyen foglalkozási kívánsághoz megkérdezi a kérdező, hogy miért? Mit gondolunk, hogy mi a gyerekek válasza? A kicsik válasza mi?
Apuka vagy anyuka?
Mert szeretem. Mert szeretem. Mert szeretek, mert szeretek. Spontán mondják a gyerekek, mert szeretek. Na, olyanok nem leszünk, mint a kisgyerekek, akiknek a természetességéből fakad, hogy azért akarom, mert szeretem. Na most, ez egy olyan lelki valóság, hogy működik bármi az életben jól, amit nem szeretünk? Hát nem fog jól működni. Meg tudjuk csinálni, mert... És a 15-6 éveseknek a válasza volt az, hogy mert sok pénzt lehet keresni. Igen. Ott már igen, ott már ez. Igen. De a 6 évesek ezzel nem foglalkoznak. Ők azért akarnak, mert szeretik. De mire eltelik 10 év, addigra rájönnek, hogy olyat kell választani, hogy meg tudok élni. Hát ennek a küzdelme. Milyen az, amikor valaki azt mondja, hogy hát én nekem megadatott az életben az, hogy én azzal tölthettem az életidőmet, amit szeretek is, meg is tudok belőle élni. Hát nagyon kevés, de azért hallunk ilyeneket is. És, na de most a szeretetről akarok hangsúlyosan szólni, hogy Krisztus lényének, jellemének a szeretete. És nekem úgy helyel közzel az a tapasztalatom, hogy a vallásos emberek gondolkodásában, vagy a magukat hívőknek nevező gondolkodásában, magamat is ide sorolom, sokszor ilyen gyakorlatiasan gondolkodunk, hogy hát azért akarom Krisztus követni, mert különben elveszek, úgy nyerek örök életet, tehát kiszámolom, hogy miért éri meg.
Érdek.
Igen, tehát a motiváció az egyfajta érdek. Na most hol van az a motiváció, amikor semmilyen érdek nincs? Egyszerűen szeretem. Mert szeretem őt. És nincs más ilyen téves motiváció mögötte. Csak azért, mert ő olyan, akivel le akarnám élni nem a földi, hanem az örök életemet. Nem úgy, hogy adja meg az örök életet, aztán hagyjon ott egy sarokba magamnak, ne foglalkozzon velem, csak adja meg az örök életet, mert van ilyen örök élet elképzelés, hogy ahogy a küszöb alatt besúrolnak és meghúzom magamat a sarokba. Ez úgy meghúzódik az emberek gondolatiságának a mélyén, ez a fajta örök élet. Vágy, hogy csak egy kicsi örök élet kell nekem, nem kell olyan nagy, látványos, hogy ott engem ünnepeljenek, jaj, de hogy kell. De hát tudják, hogy aki győz, az leveszi a koronáját, és oda teszi elé, hogy ez a győzelem, ez a tied. Mert olvassuk a Laodicei levélben, hogy aki győz, amint én is győztem. Most az első mozzanat, hogy csak akkor vállalok föl bármit abból, ami Krisztus, hogyha őt szeretem. Na ez volt az első gondolat, amit 1888-ban itt az adventvárok körében, mint egy gyönyörű konferencián ezt elkezdték mondani. Persze ez sok vitát váltott ki, tehát vitatkoztak ezzel, meg kigúnyolták őket, meg lejáratták őket. Ők attól, tehát tudunk ilyen konkrét történetet, hogy voltak olyan egyházi vezető személyek, akik már azzal érkeztek, hogy le fogják járatni ezt a két igehirdetőt, és ők olyan módon beszéltek Krisztus jelleméről a Bibliából, olyan módon az evangéliumi történetekből emelték ki a Jézusi jellemvonásokat, hogy egyszerűen megszerettették még az ellenséges hallgatókkal is azt a Krisztust, akire, tehát úgy voltak, hogy úgy letették a támadó, lelkileg támadó fegyvereiket, a gúnyolódásaikat, nem mindenki persze, de nekik ez volt a cél, hogy szeretessék meg valami módon Krisztust. Első, ez az első. A második nagy gondolat az volt, hogy elmondták azt, amit a Biblia is sokféle módon képvisel és tanít, hogy minden cselekedet, amit mi emberek nagyszerű vallásos cselekedeteket is létre tudunk hozni, ami kiváltja embereknek az elismerését, vigyázzunk, mert minden bűnnel fertőzött lehet. Nem tudjuk, hogy mi van mögötte, de bármi mögött lehet önzés. És ezért vigyázzunk arra, hogy amit majd olvasunk itt a 14. fejezetben, itt az Isten munkájánál, majd fogunk olvasni, még nem értünk oda, a 14. fejezetben, így ez a három üzenet, ez a három angyalnak az üzenete, ott azt olvassuk, hogy, és ide tartozik egyébként ez is, mert ennek a népnek az üzenete ez, ugyanennek a kornak az üzenete, de egy másik látomást teszi ide még, ott most még nem járunk, de ide teszi, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Tehát a néki adni a dicsőséget, ez ugyanaz, hogy az ő jellemére figyeljetek, mert az ő jelleme, mert akire mi, miért csinálják a gyerekek azt, hogy kiraktuk egy focistának a képét a falra, most már nem divat, de még amikor mi gyerekek voltunk, igen, kirakták egy autóversenyző képét, miért? Mert példa, olyan akarok lenni, tetszik nekem, minta, és ha én kint a focizok az udvaron, akkor bent is focisták. Ha autóversenyezős, akkor az. Tehát a képek, a minták, tehát amit nézek, olyanná válok. Amiben gyönyörködök, az ivódik be. Ha Krisztus tetszik, akkor Krisztusi válik az az ember, akinek ő tetszik. És mindenki olyanná válik, amit szeret. Ez így működik. Ez a lelkünk működésének egy nagyon egyszerű alapja. A másik, hogy ne csapjuk be magunkat, de képesek vagyunk nagyon nagy dolgokra, de vigyázzunk, mert a legnagyobb dolgainkban is bele szűrődik az önzés. Ezt rengeteg bibliai résszel hosszan ki lehet bontani, most erre már nincsen idő, most csak összefoglalom. Akkor ugye ez a saját helyzetünk, ez a sok hatalmas dolgot cselekedtünk a te nevedben, Krisztus meg azt mondja, igen, csak egy dolgot nem engedtél meg, hogy meggyógyítsalak a hibáidból, a bűneidből. Azt nem engedted meg. És ezért mondja azt, hogy az igazságnak cselekedés, hogy nem abból igazulunk, válunk igazzá, tehát nem attól gyógyulunk meg a bűnből, hogy mi olyan igazságokat cselekszünk. Mondja ezt az Ószövetség is, hogy minden mi igazságunk olyan, mint a megfertőztetett és szennyes ruha. Ugye ezt mondja az Ószövetség is. Ezért mondja az Krisztus, hogy védj tőlem fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen. Aztán haladunk röviden tovább. Le tudjuk-e vezetni a Bibliából, hogy az igaz Ádám és Évából milyen úton, módon lett egy bűnnel fertőzött ember? Olyan ezt a magukat hívőknek nevező emberek mennyire tudják szépen, ha úgy tetszik a valódi értelmes pszichológia, most ezt tényleg jó értelemben akarom mondani, a pszichológia valóságával hogyan tudja láttatni az ember, és ahogy a Biblia ezt természetesen leírja, hogy hogyan lesz egy tiszta, tökéletes emberi lényből bűnnel fertőzött és Isten ellen lázadó. És ugyanez visszafele, hogyan lesz egy bűnnel fertőzött lázadóból igaz és Isten szerető, örök életre vágyó ember? A visszafelé út a fontosabb. Mert hogy már itt vagyunk, most már most a gödörből kell kifele jönnünk, mert már itt vagyunk benne. És a megváltás pont ez, hogy az embert kifelé emelni. Most a legszebb része a Bibliának éppen ez, hogy a visszaút micsoda. Ahhoz, hogy a visszaútat megértsük, itt azt hangsúlyozták itt az igehirdetők, ugye itt ez az 1888-ban elhangzott igehirdetéseikből derül ki, hogy azt mondták el, hogy igen, az, aki segít rajtunk, először is idejött, gyermekként megszületett. De nem csak úgy gyermekként, hanem nagyon pontosan részletezi a Szentírás ezt a gyermekké lételt, ez így nevezi, hogy az ige testé lett, és lakozott mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, a dicsőség szó a Bibliában mindig az, amit mi így mondunk, hogy jellem. A jellem. A jellem és a dicsőség az ugyanaz. Tehát az, láttuk az ő jellemét, mint az atya egyszülöttjének a jellemét. Ezért mondja később Jézus azt, hogy aki látott engem, látta az atyát. Azt mondja, mi egyek vagyunk, ugyanolyan a jellemünk. Valaki ezt így elkezdte mondani, hogy ha másképp jött volna el, ha az atya jött volna el ide gyermekként, ugyanolyan életet élt volna, mint Krisztus. Ugyanolyan jellemű lett volna. A jellemnek itt az óriási szerepe. És azt mondja, hogy viszont ezt a jellemet először is gyermekként, csecsemőként meg kellett, hogy szülessen Krisztus ide közénk, és gyermekként indult el az élete, és vált olyan jelleművé. És az emberek, na ez egy óriási teológiai vita téma. Óriási. Tehát ha ezen a területen elkezdenénk utakodni, és nem megyek bele ebbe a dzsungelbe, mert nagy, de inkább a tiszta egyszerűségét mondom el. Pál a zsidókhoz írt levél második fejezetében és ötödik fejezetében írja le a kulcs gondolatait ennek. Elmondja a második fejezetben azt, hogy ahogy a gyermekek testből és vérből valók, tehát nagyon egyszerű gyermekek, testből és vérből valók, ő is, mutat Jézusra, hasonlatos képpen részese lett ezeknek. Azt mondja, hogy azért, ahogy olvasom pontosan, mert pont itt van a közel, a zsidókhoz írt levél, azt mondja, hogy mindenestől fogva hasonlatosnak kellett lenni az atyafiakhoz, hogy könyörülő legyen, és hű főpap. Itt köti össze, hogy ahhoz, hogy ő hű főpapunk legyen, és hol tartottunk? A Jom Kippurnál, a főpapnál, de ahhoz, hogy ő hű főpap legyen, ahhoz ő mindenestől fogva hasonlatosnak kellett lenni a hozzánk emberekhez. Na most ezen kezdtek el gondolkodni, és ezt kezdték tanítani, hogy ez nem általában, hogy hát Krisztus meghalt értünk, tehát nem egy ilyen, elnevezték ezt a teológia világában olcsó kegyelemnek. Tehát egy ilyen, nem ilyen leárazott valami, egy ilyen mondóka, hogy hát Krisztus meghalt értünk, örök életünk van, tehát ilyen csináljunk egy vallásos szólamot, azért megvigasztaljuk magunkat, úgyse tudunk meggyógyulni a bűnből, de azért van megváltás. Tehát valami kicsit ilyen zavaros elmélet teológiát gyártani, nem. És ezt kezdték el tisztázni, hogy ahhoz, hogy tiszta, világos, benső gondolatunk legyen, ahhoz azt jó látni, szükséges látni, hogy Krisztus először is, ahogy a gyermekek testből és vérből valók, mondja ezt a zsidókhoz írt levél második fejezet 14. versétől, ő is hasonlatosképpen részese lett azoknak, hogy a halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudnélik az ördögöt. Nagyon tömör a mondat, ki se bontok mindent, mert hát elmenne az időnk. De tehát azt mondja, ő a halála által tudja sátánnak a munkáját tönkretenni és lerontani. Vajon miért? A szólam megvan, hogy Krisztus meghalt értünk. De vajon mi ennek az értelme? Hol van ebben az erkölcsi üzenet, ami gyógyítja az ember szívét? Mert megtanulhatjuk a szöveget, de mi gyógyítja meg az ember szívét ebben? És akkor folytatja később, azt mondja, hogy és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok. Mert nyilván nem angyalok magvát vette fel, tehát ő nem egy angyali lényként jött el ide közénk, hanem az Ábrahám magvát vette magára. Ábrahám leszármazottjaként. Azt mondja, annak okáért mindenestől fogva hasonlatosnak kellett lennie az atyafiakhoz, hogy könyörülő legyen, és hű főpap az Isten előtt való dolgokban. Hogy engesztelés szerezzen a nép bűneért. Nagyon fontos ez a bibliai rész, ezt emelték ki hajdan, ennek már lassan már 140 éve lesz. Mert amennyiben szenvedett, ő maga is megkísértetvén, segíthet azokon, akik megkísértetnek. Nagyon fontos ez az ige szakasz. Itt a zsidókhoz írt levél második fejezetének a vége. Ezt ízlelgessük otthon sokszor. Nagyon-nagyon, szerintem jó ízű ez a leírás, jó ízű. Mert azt mondja, hogy segíthet. Ott van az, hogy miért vállalja föl a gyermekként való létet Krisztus? Mert segíteni akar. Ő nem kintről, föntről bediktálja, hogy mit csináljak lent itt, hanem azt mondja, hogy ember, én olyan leszek, mint te, és kövess Nézd, hogy én hitáltal hogy tudok igaz életet élni, és aki győzni akar, az úgy győzön, ahogy Krisztus győzött. Ez a Laodicé levél kulcsa. Innen indul. Aki győz, amint én is győztem. Hogy győzött Krisztus? Hát ő könnyebb volt, hát Isten fia volt. Nem. Nem, mert ő mindent, ami isteni, attól azt olvasjuk, megüresítette magát. A Filippi levél második fejezete ezt leírja, hogy attól megüresítette magát, és szolgai formát. A szolgai forma nekünk van embereknek. Szóval ő megüresítette magát az istenitől, és a szolgai formát vette föl, emberekhez hasonlóvá lett. És ott is megalázta magát. Na mi vagyunk olyanok, akik eléggé bűnbe fertőzöttek vagyunk, de megalázkodni nem tudunk. Na ő meg emberi léte mellett is megalázza magát, holott ő az Isten fia. De nem él azzal, hogy Isten fia. Ezzel provokálták, hogy ha te vagy az Isten fia, akkor mit csinálj? Szállj a keresztről. Gyakorlatilag mire akarták kérni az emberek Krisztust? Ne válts meg! Hagy minket a bűneinkben veszni. De nem tudták, hogy ez a kérés lényege. Tehát az ember saját magát becsapja, olyan módon provokálja a saját megváltóját. Szóval ez valami, így mondanánk, agyrém. Hogy milyenekké tudunk torzulni. És a vallásos emberek mondták ezt. Ha te vagy az Isten, akkor mutasd meg, és szállj le a keresztül, és hiszünk neked. De hogy is. Tehát teljesen, tehát ki van fordulva az emberi gondolkodás. Na ide visszajövök, és még egy gondolat, és megyek tovább. A Zsidókhoz írt levél 5. fejezetében van az a rész, csak egyet lapozok, 5. fejezet 7. versében, nagyon szép és nagyon fontos, ez a másik óriási kulcsa ennek az egész kérdésnek, amit kiderült. Ki az ő, már hogy Jézus, aki az ő testének napjaiban, tehát itt a földi 33 és fél évben, könyörgésekkel és esedezésekkel, Zsidó 5.7, 5. fejezet 7. verse, aki az ő testének napjaiban könyörgésekkel, esedezésekkel, erős kiáltás és könnyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott az ő Isten félelméért. Ám bár fiú, megtanulta azokból, amiket szenvedett az engedelmességet. Döbbenetes ez az igei rész. Mert mit mond el? Tehát picit megállunk gondolkodni, akkor jövünk rá ennek a mélyére. Testének napjaiban, tehát erre mondja azt a mai ember, hogy a testé létel, tehát egy, hogy egy valami megnevezést adjunk ennek az egész téma tárgykörnek, hogy Krisztus, amikor idejön és emberré lesz, hogy az micsoda, miért fontos az? Mert az ő testének napjaiban ő könyörgések, esedezés, erős kiáltás, könyhollatás. Tehát figyeljük ezeket a felsorolást. Miért mondja? Kinek van szüksége arra, hogy esedezzen, könyörögjön, erős kiáltással forduljon a mennyei atyához? Kinek van ilyenre szüksége? Akinek a napjaiban óriási tét az, hogy megáll vagy elbukik. Nem? Akinek megy minden könnyen, mert hát ő az Isten fia, ám bár fiú. Ahogy folytatja a következő verset, hát neki az Isten fia, neki ez jól ment. Nem. Nem. Ha ő nem úgy könyörög, mi játszunk ezzel? Mert mi nem könyörgünk, nem esedezünk, nem ilyen könyhullatással járulunk az Istenhez, hanem úgy nagyon vallásosak vagyunk. Már bocsánat egy kicsit a jellegére, hogy próbálom ezt úgy visszájára fordítani, de úgy elmegyünk ide, megtesszük azt, ami a vallásos, kinek milyen előírások vannak a hitvilágában, vagy hagyományában, vagy a családi múltjában. Tehát Jézusnak nem ez volt. Ő erős kiáltás, könyörgés között járult a mennyei atyához, és azt mondja, meghallgattatott. Azért járult hozzá, aki képes megszabadítani őt a halálból. Hát, mert mi az, miért mondja ezt, hogy a halálból? Mert ha Jézus Krisztus csak egyszer is enged a kísértőnek, az ő testének napjaiban, és ha megnézzük, hogy mit mond a Biblia a testről, azt mondja, aki testtől született, test az. Aki lélektől született, lélek az. Most akkor Jézus testtől született? Tehát a Biblia azt mondja rólunk emberekről, hogy vétekben fogantattam, és bűnben melengetett engem az én anyám. De Jézus azt is mondja, hogy ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni a ti fiaitoknak. Azt mondja, mennyivel inkább ad szent lelket az Isten azoknak, akik tőle kérik. Mert ő nem gonosz létére adja, hanem a legjobb szendékával. Csak ugye vannak ilyen szép összehasonlítások. A testi mi voltunkra, amit a görög szárksz szó fejez ki, azt jelenti, hogy a bűnre hajló, a bűn húzását ismerő emberi természet. Ez egy nagyon pontos meghatározás, mert itt is óriási vita alakul ki a vallásos emberek meg a teológusok között. Nagyon egyszerű pedig a képlet. Arról szól, hogy Jézus Krisztus egy olyan emberi természetet, ezt a szárksz emberi természetet veszi magára, hogy én műszaki ember vagyok, műszaki példával könnyebben tudok élni. Tehát amikor Jézus lejön ide, akkor mondjuk a bűn kísértése az olyanok, mint a mágnes, mondjuk mágnesek, ugye a bűn kísértése, ugye vonz. De ő nem alumíniumként vagy fadarabként jön közénk, hogy nem hat rá, nem, ő vasként jön. Ugyanolyanként, mint amilyen én vagyok. Azt mondja, a testének napja, ezért volt szüksége arra, hogy erős kiáltás, mert mi kell ahhoz, hogy ha én egy erős vasat, illetve egy erős mágneset meg egy vasat közelítek, egyszer csak már csattan is, és ott van a kísértés megfogalmán bűnszül, a bűn teljességre jutva halált nemsz. Tehát Jézusnak ezzel a húzó erővel kellett a testének napja van állandóan számolnia. De ezt nem veszik komolyan a keresztényekem. Mert hát ő lehetett Isten fia, ő neki könnyű volt, de nekem nem. Na most ezért fontos ez a testi létel kérdés, hogy igen, Krisztus mindannyiunknak ismerte minden kísértését. Ezt szinte alig fogjuk fel. De nincs időm ezt tovább elemezni, majd csak érzékeltettem, talán most már érzékelhető valamest. Mennünk el röviden, összefoglalom és megyünk tovább. Akkor rájöttek arra, hogy ez, tehát ugye ez annyira fontos, hogy enélkül, és azt mondja, hogy enélkül nem tud főpapunk lenni. Tehát ez a Jom Kippur nem tud megvalósulni. Mi? Mi ennek a Jom Kippurnak a célja? Az, amit 3 Mózes 16.30 ír, ennek az időszaknak, ugye akkor egy nap volt, itt most egy időszak, engesztelés lesz, értetek, hogy megtisztítson titeket. Minden bűnötöktől megtisztultok az Úr előtt. Na most itt szédül meg az ember, mert most ez elvárás vagy lehetőség? Egy ilyen Biblia versre hogyan tekint az ember? Nem mindegy. Ha elvárásként akarom mondani, akkor mindenkit begörcsöltetek, és idegroncsát teszek. Ha lehetőségként, örömüzenetként tárom, és ezt szeretném, hogy ez egy lehetőség. Hát ugyanaz a Krisztus, aki azt mondja, hogy emberek, nem tulajdonítom nektek a bűneiteket. Jó ez? Hát hogy ne lenne, jó, kapok levegőt. Olyan akarsz lenni, amit felismertél magadban? Jaj, dehogy. Jó, akkor nem tulajdonítom. Oda visznek egy parázna asszonyt, igaz, hogy a zsidók szedték rá, akik őt oda cibálták, az most mindegy. Mózes megmondta, hogy meg kell kövezni az ilyet. Te mit mondasz? Igazságot rá, követ rá. És Jézus, hogy ír a porba, nagy kérdés, hogy mit. Valószínű, hogy úgy olyanokat írt, amit ha olvastak, akkor inkább elmenni kívántak, mert elmentek. Tehát valami olyat írt Jézus, amit tőle elmentek, de nem szégyenítette meg. Még az igazi bűnösöket se szégyenítette meg Krisztus, hanem csak írtam, mindenki olvassa magáét. És mindenki tudja, hogy melyik, és ott hagyták. És azt mondja, hogy senki sem. Az vesse rá az első követ, aki nem vétkes. Most ugye ezen is vitatkoznak, hogy abban az esetben nem vétkes, az asszony esetében, vagy általában nem vétkes. Ezen is vitatkoznak ám a hívők, hogy most melyik nem vétkességet gondolta Jézus. Általánosságban, vagy konkrétan azt. Mindegy is. De nem kövezték meg az asszonyt, és azt kérdezi Jézus az asszonytól, hogy hol vannak a te vádlóid? Senki sem kárhoztatott téged? Fölnézhet az asszony? Senki, Uram. Akkor eredj el, és többé ne vétkezzél. Kapok levegőt, ugye? Érezte az asszony, hogy járna. Nem, te nem mondta, hogy nem. De Jézus adott neki levegőt. Eredj el, menj, és többet ne. És tehát melyiktől gyógyul a más, az ember? Melyiktől? Attól, ha megkövezik, igazság szerint, vagy attól, ha elengedik. És kapsz újra, tessék. És azt olvassuk, hogy 7 alkalommal is ezt meg lehet tenni, meg 70-szer 7-szer is meg lehet tenni. Az igazi megkeményedés akkor van, amikor az ember azt mondja, hogy tudod mit? Nem akarok megváltozni. Hagyjatok, én ilyen akarok maradni. Na akkor tehetetlen az Isten is. De ameddig egy gyereket is megkérdezünk, gyerekek nevelése, egy kicsi kitérő. Mindig ilyen vagy, mindig ezt csinálod. Na, amelyik gyerekkel így beszélnek otthon szülők, nagyszülők, hogy mert te ilyen vagy, mert te olyan vagy, az a gyerek azt fogja megjegyezni, hogy ő olyan. De ha a szülő bölcs, akkor megkérdezi a gyereket, hogy ilyen akarsz lenni? Ez volt a terved, ez volt a célod, hogy... És a gyerek kimondja, hogy nem. Hanem inkább is adok neki jobb képet annál, jobb célt. Ugye így szeretnéd? Igen. Kisegítem őt abból, nem összekötözöm a rossz dolgaival, attól senki nem fog meggyógyulni. Tehát nem lehet az örök életre bevádolni az embereket. Ez az nem működik, hogy bevádolom és majd örök életet nyer. Olyan nincsen, nem létezett soha. Hanem azt mondja, eredjél és többet ne vétkezél. Na most ezt miért mondom el? Azért, mert a főpapi szolgálat a bűnbocsánatra épül, de több annál. Tehát, hogy ő hű főpap legyen, azt mondja, hogy én nem csak megbocsájtani tudok, és nem csak megbocsájtani akarok, hanem én minden bűnöttől meg akarlak tisztítani. Egy feltétel. Ha te akarsz-e. Csak kiderül, hogy az emberek, mi nem akarunk megváltozni minden hibánkból, mert van egy olyan tulajdonságunk, ez a bűntitka, ez a bibliai meghatározott bűntitka, hogy mi szeretjük némelyik bűnünket. Nem mindegyiket szeretjük, de legtöbbet, vagy valamelyiket szeretjük. Hát mindenkinél ez változik. Valaki ezt a bűnét szereti, a másiknál ugyanazt utálja, a másik meg fordítva. Tehát valaki ebben vétkes, valaki másban vétkes. És jól összeveszünk még a bűneinket is egymásra olvasva, hogy te hogy lehetsz ilyen, te meg hogy lehetsz olyan, te meg miért ezt csinálod, te meg miért azt csinálod. Igen, de most azt mondja, amikor a másikat megítéled, magadat kárhoztatod, mert te ugyanúgy vétkes vagy, csak esetleg más arányban. És ez csak az Isten tudja ezeket az arányokat. Úgyhogy azért mondja, hogy ne ítéljetek, csak erről beszélgettünk a múltkor. Tehát itt valahol itt szerepel, hogy na itt legyünk óvatosak, mert lehet, hogy amiben a másikat én elmarasztalom, akkor az Isten tükröt tartan el, én azt mondja, ahogy emberek mondják, bagoly mondja verébnek. Mert ugye az emberek is megfogalmazzák egyszerűen ugyanazt, amit az Isten a maga tisztaságában megfogalmaz. Megyek tovább. A megigazításunknak rájöttek ugye a hírnökök az igéből, ez a két tanító, hogy ugye orvos meg katonatiszt, és aki egyszer csak igéket hirdet, igei gondolatokat hirdetnek, azt mondja, hogy van egy olyan ajándékunk az Istentől, amit úgy neveztek, mivel ugye hát ez a katonatiszt, ez a Jones, olyan jogászi gondolkodású volt, és elmondta, hogy olyan, mint egy jogi végzés, hogy vétkes az ember, de az Isten azt mondja, hogy nézd ember, én úgy döntöttem, hogy megbocsájtok neked, én meghalok a te bűnödért, mert neked járna a büntetés, én meghalok érte, azért, hogy te még kapjál lehetőséget arra, hogy megváltozz. Én nem tulajdonítom neked azt, amit elkövettél, úgy tekintek rád, hogy mintha el se követted volna, de ezzel a te szabadságoddal, most az újrakezdés lehetőségeddel mit szeretnél tenni? Tehát visszamész bele, vagy ki akarsz gyógyulni belőle? Na most erre mondja az, hogy minden ember Krisztus áldozata által, akár hisz benne, akár nem hisz benne, minden ember kapott egy ilyen lehetőséget, egy ajándékot. Akár muszlim, akár valami benszülött a afrikai őserdő mélyén, akár tud róla, akár nem tud, minden ember kapott. Mert ahogy elkezd az ember vétkezni, ott azonnal a bűn zsoldja, mint halál, nem azonnal érvényesül. Hanem mindenki leélhet, ahogy a Biblia fogalmaz, jobb esetben 70-80-90 évet. Ez az az idő, amit úgy nevez a Biblia. Ez az Isten kegyelme, hogy nem tulajdonít. De az Istennek nem csak ez a lehetősége, hanem az is lehetőség, hogy ember, én meg tudlak gyógyítani téged minden bűnödből, ha te ezt vállalod. Ha szeretnél ebben együttműködni. Ez nem elvárás, ez lehetőség, na de ezt a lehetőséget evangéliumként bízta ennek a philadelphiai laodiceai időszakban született adventváró népre Krisztus. Na, ez az az üzenet, ami elveszett. Erről nem beszélnek az adventvárók 1844-től. Ez az üzenet nincs. Ez a Bibliában ott volt, meg akkor még 135 éve, jól mondom, 1888 meg 135, ugye az 2023, jól mondom, talán igen, igen. Tehát ez az az üzenet, hogy van minden bűn feletti győzelem lehetősége és evangéliuma. Na ez nem hangzik. De kutassunk utána, hogy valaki valahol megtalálja ezt. Mert az történik, hogy az Isten kegyelmére hivatkoznak, de azzal tulajdonképpen a tovább vétkezésnek adnak menlevelet. Valaki ezt így fogalmazta meg, hogy az Isten kegyelme nem arra való, hogy a mi önző mi voltunkat állandóan megsimogassuk vele. Jó kifejezés egyébként ez, hogy mi mindig megsimogatjuk az önző mi voltunkat az Isten kegyelmével. Ez nem vezet gyógyuláshoz. Ez visszaélés a kegyelemmel. De miért? Azért, mert nem szeretem azt, aki meg akar gyógyítani. Innen indultunk. Ha szeretem, és fordítottak a helyzetet, Sátán ott van mindig, mi a diabolosz sátáni névnek mi a jelentése? Az, hogy vádoló. Sátán vádol. Az embert azzal vádolja, hogy beleviszi a rosszba, és utána pedig vádolja, hogy rossz is vagy, és ilyen vagy. Az Istent vajon mivel vádolja Sátán? Nem. Jézust is vádolta. Vádolás. Ez vádolás. Vád. Vád, ami tehát Krisztust azzal vádolta emberek száján keresztül Sátán a földön, hogy ez bűnösöket fogad magához, és bűnösökkel együtt eszik és iszik. Vagy ott van az, hogyha tudná, ugye ott a parázna asszony, aki megmossa Krisztus lábát, azt mondja, ha tudná, Krisztus tudná, hogy ki ez, akkor nem engedné. Tehát ugye ott van ez a vádoló gondolat, hogy hát nem tudja, hogy ki csoda. És akkor mondja Jézus, hogy Simon, van valami mondani való. És nagyon szépen beszélget, hogy ki az, aki jobban szeret, akinek kevés vagy sok adósságot engedtek el. És szóval gondolkoztatva, tehát ahogy Jézus bánik ezekben a problémás helyzetekben az emberi lélekkel, hát az valami csoda. Na ez az, amit mi sose tudtunk még megtanulni szinte, tehát egyszerűen. Na ez az, amikor gyönyörűsége az Isten jelle, a gyönyörűségé válik az Isten jelle, vagy hogy bánik helyzetekkel. Ezért szerettem meg a beszélgetéseket, Samária asszonnyal beszélgetés, Nikodémussal, Péterrel, különböző emberekkel, azok a kis élethelyzetek, Pilátussal, ezek nagyon gyöngyszemei a Bibliának, ahol a Jézusi jellem a leggyönyörűbben kibontható. Nem csak a szöveg tanulható meg, hanem a jelleme megmutatható. És hogy az ember úgy megszereti Krisztust, mint megváltóját, nem azért, mert a megváltója, hanem a jelleme miatt szereti meg. Mert olyan, aki szebb az emberek fiainál. És innen indul el a folyamat, a gyógyulási folyamat. És ha Sátán, mint vádoló, Krisztust azzal vádolja, hogy hát Krisztus, itt vannak ezek az emberek. Te ezeket akarod örök életre megajándékozni? Ilyen. Tudok védekezni? Olyan vagyok. Csak Krisztus meg tudja mutatni, hogy igen. Figyelembe vetted azt? Hogy tekergetted bele? Te üzted bele? Te voltál az, aki rászedted? Tehát amikor Krisztus meg tudja mutatni a mögöttes összefüggéseket is, nem csak azt, ami konkrétan vádként elhangozhat, hanem hogy kerültél bele te. És akkor az ember azt mondja, ja, hát erre nem is gondoltam, hogy még ez minden mögötte van. Na de ha én szeretem Krisztust, akkor egy nagyon érdekes motiváció jelenik meg az ember lelkében. De csak akkor, ha szeretem. Miattam ne lehessen Krisztust vádolni. Ott van például Péter, a tanítvány, a legidősebb. Jönnek a Getsemáné kertben Krisztust elfogni, és Péter mit csinál? Kardot ránt, és levágja Málkusnak a fülét. Ugye híres jelenet, de Péter ilyen így mondanám, profi volt, hogy így fület akart vágni? Nem. Péter nyersen nyakott. Csak mivel egy főpap szolga volt, aki lehet, hogy a katonai mozdulatokhoz jobban értett, elhajolt. Csak a füle ment. Tehát ő nem így ügyesen a fülére célzott, hogy nehogy több kárt okozzon. Nem. Ő meg akarta védeni teljes erővel Krisztust, hogy azok, akik az én szeretett megváltómat akarják bántani, végük. Ugye ez az indulat, amikor az igazságér emberi indulattal is síkra szárok, Krisztus tetőveibe, aki így, nem, aki fegyvert fog, fegyver által fog veszni. Vigyázz! Nem ez a megoldás. Na de Péterben ott van a Krisztus féltése, hogy ő kész. Azt is mondja, hogy én kész vagyok veled halálba menni. De nem volt kész. De csak példázni akarom, hogy az emberi szándék ennyire a nehézség ellenére ki tud fordulni. Amikor őszintén mondom, hogy ó, én kész vagyok veled halálra menni, akkor Krisztus azt mondja, hogy igen, mire a kakas megszól, addigra három tagadás van leszel túl. Hát Jézus jobban ismer engem, mint én magamat. De jobban akarja az örök életemet is, mint én magamnak. Ez is különös. Meg fiatalok, akik egy kicsit, mondanám azt, hogy torzabb Isten képet nyertek esetleg valami vallásos rendszerben, vagy akár a szülőktől is, és látom, hogy gyötrődnek. Most lesz örök életem? Most én megbocsájt nekem? Most olyan úgy elrontottam? Tehát ez az egyszerű kérdése. Mit gondolsz? Van egy Krisztus, aki az életét adta. Az a Krisztus szeretne neked jobban örök életet, vagy te szeretnél magadnak jobban örök életet? Válaszold meg. Bárkitől ezt megkérdezhetjük. Kis töprengés után ki fogjuk mondani, hogy Krisztus jobban szeretne nekem örök életet, mint ahogy én magamnak, mert ő jobban tudja, hogy mit akar adni, mint én, mert én egy kicsit tompa és homályos vagyok. Ő jobban szeretne. Akkor meg miben kételkedik az ember? És mégis, mikor a vallásos rendszerek megfelelési kényszert állítanak emberek elé, na akkor jön a betegítés. És az emberek általában azt érik meg különböző vallási rendszerekben, nem tudok megfelelni, nem tudok megfelelni, nem tudok megfelelni. És minden vallási rendszernek más a betegítő funkciója, vagy problémaköre. Ezt végig lehetne elemezni egyébként. Az Istennek van gyönyörű mintája, de hát ezért mondom azt, hogy aki Jelenések könyvéhez hozzáfog, a legtöbb egyház becsukhatna. Sajnos ezt kell mondjam. A legtöbb egyház szervezet lehúzhatná a rolót. Nincs értelme. Az isteni tisztaság fényében. De mégis Krisztus küzd az emberért, nem a szervezetekért. Sőt, azt olvassuk, itt majd végére is jártunk szinte, itt a 14. fejezetnél, a három üzenet előtt, a 14. fejezet elsőt versében, hogy azt mondja, hogy itt vannak azok, akik asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szüzek. Az asszony egy lefoglalt jelkép, az egyház szervezetek jelképe. Van igaz, és van hamis. De azt mondja, hogy itt a történelem végére szinte nem hagy olyan gondolatot, hogy van igaz, hanem az asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szüzek. A szűzkérdést odautalja Máté 25. fejezetéhez, a 10 szűz példázatához. Ott folytatom tovább az ige kutatást, és ott bontom tovább, és ott fedezem fel ezt. Tehát a Biblia egy nagyon szép kutatási területté válik, hogy ahol egyik szót megtalálom, azt a másik helyen kibontja, és gyönyörűen folytatja a tartalmát. Ez a legszebb bibliai felfedezés, amikor az egyik gondolatot egy másik bibliai rész megmagyaráz, és egyszerűen kibomlik, és egy gyönyörű rendszer áll az ember elé. És akkor azt mondja, hogy asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szüzek. Követik a bárányt, valahová megy. Hát Krisztust, megkérdezem, Krisztus most hol van és mit csinál? Hát, mit olvastunk? Azt olvastuk, hogy most ő főpapként van a mennyei szentek szentjében. Akkor követem őt ott, ahol van. Hitben hogy lehet Krisztust úgy követni a főpapi szolgálatban? Most mondtam el igazából. Mint főpapnak megengedem, amit ő megígért, minden bűnötöktől megtisztultok az Úr előtt. Ez a célja. Most nagyon tömör volt ez a gondolatmenet, és a főpapi szolgálat fényébe állítva, ha lehet így fogalmaznom egyszerűen, megértem a Bibliából, hogy milyen hit általi igaz életet kínál föl. Na ez az advent mozgalomnak, ez lenne az advent mozgalom legszebb üzenete, de nem ezt az üzenetet hirdeti már. Egyszerűen nincs ez, erről alig van tanítás. Nagyon, tehát ilyen ezrelékben, ha itt-ott megtalálható. Mert az advent nép is elment a szervezeti öndicsőítésnek az irányába, ugye erről a legutóbbi alkalommal egy keveset beszélgettünk. Innentől nem tudom, hogy meddig kell várni Krisztusnak a visszajövetelével, mert azzal ijeszgethetjük az embereket, hogy itt a világ vége, mert háború van, meg elfogy a levegőnk, meg felrobbantjuk magunkat, meg földrengések vannak. És ez mind igaz, ezt leírja a Biblia. Na de kérdezem, még zárásképpen. Mit mond a Biblia, hogy a külső, amúgy ijesztő jelek fogják a történelem lezártát elhozni, vagy pedig valami más? Van egy példázata Jézusnak, amelyik elmondja, hogy mikor fog úgymond sarlót ereszteni. Azért mondom ezt, mert ezt a sarló eresztés kérdését, ezt itt a 14. fejezetnek a legvégén, a három angyal üzenetének a legvégén elmondja, hogy sarló. Tehát amikor learattaték a föld, a történelem vég, amire kérdeztek a tanítványok, igen, lesz a földi bűnnel fertőzött történelemnek, hála Istennek, lesz vége. Nem tudom, tehát szépen akarom ezt kifejezni. De nem az ijesztések folyamatai hozzák el. Azt mondta Jézus, hogy hallanotok kell háborúkról, a háborúk híreiről. Hát ugye halljuk már egy első, második, harmadik világháború. Tehát halljuk a híreket, mert ugye rádió által is azonnal szinte, még többet is hallunk, mint ami benne van. Ugye már ott tartunk, ugye a fake news világában, hogy azt is halljuk, amit nem kell. Erre mondja az Jézus, hogy valaki el ne hitessen titeket, legyen fülünk a különbségtételre. A másik pedig azt mondja, hogy Jézus, amikor halljuk a háborúkat és a háborúk híreit, meglássátok, hogy meg ne félemjetek. Tehát, hogy ne féljetek. Ne legyen bennetek félelem. Mert az emberek elhalnak a félelem miatt és azoknak várása miatt, amik a földre következnek. Tehát gyakorlatilag halált hozó félelem gerjed a hírvilág által az emberekre. Nem erről beszélek. Jézus meg azt mondja, hogy amikor a történelem végéről kell és lehet gondolkodnunk, akkor az mondja, az akkor lesz, amikor a búza arra való. Mi az a búza? Jézus a példázatban elmondja, hogy a mag, a búza, az mondja, az Isten országának a fiai, a konkoly meg a gonosznak a fiai. Nem a gonoszság beérlelődése fogja elhozni Krisztus visszajövetelét, nem. Azt mondja, hogy addig tartja a szeleket, ezt olvastuk Jelenések 7. fejezetében, hogy addig tartsátok a szeleket, míg meg nem pecsételjük a mi Istenünk szolgáit, a búzát az ő homlokukon. Tehát azt mondja, addig a gonoszságnak a dolgait fékezi az Isten. Az ijesztő, na de a gond azzal van, amikor a hívők azt mondják, hogy most már ébredjünk föl, mert már itt a világ vége. Tehát amikor a negatív dolgokkal akarok motiválni, és nem az Isten jellemével. Ez is egy lélekbetegítő folyamat, és sokszor a nagyon okos igehirdetéseket is mögé tudom rakni, amúgy, hogy most már nagyon nagy a baj a világ, most már tényleg nagyon nagy, most már rettenetes nagy a baj a világban. Na de szereted Krisztust? Engedted, hogy meggyógyítsad? Lehet, hogy nagy a baj a világban, de nem az a kérdés, az baj, persze, hát ott van, itt vagyunk, éljük, látjuk, tapasztaljuk, fáj. Na de én mennyire figyeltem magasabbra a világ tragikus eseményeinél, a mennyei főpapra mennyire figyeltem? Mennyire követtem őt? Mert hajdan, mit mondott Jézus a tanítvány, kövessetek engem, és én azt mivelem, hogy embereket halászatok. Ugyanezt mondja korunkról, hogy akik követik a bárányt, valahová megy, és nem asszonyokkal fertőztetik meg magukat, hanem szüzek. Nagyon-nagyon komoly összefüggéseket lehet itt Jelenések könyvéből kirakni. Tehát érezzük, hogy fölfelé emel, és azt mondja, nem a csoportokat emeli ki, hanem a személyes Istennel való kapcsolatot, amiből az ember az Isten kezéből megtisztítva. Zárásképpen egy ószövetségi gondolat, hogy megy végbe ez a megtisztítás, nagyon szép, Malakiás könyvéből, és tovább időt nem húzok, csak esetleg, ha van kérdés vagy gondolat. Malakiás könyvében van egy nagyon-nagyon szép gondolat. Már azt hiszem idéztem ezt, amikor Jelenések könyve 6. fejezeténél. Malakiás könyve az Ószövetség utolsó könyve, tehát az Ószövetség utolsó könyve. Ebben a tördelési Bibliában, itt a 888. oldal, véletlenül a szám egybeesés, hogy 1888-as volt az évszám is, amiről beszélgettünk, de hát ennek most nincs, csak teljesen ilyen kedélyes egybeesés. És ott olvassuk a harmadik fejezet, ugye ott van a nagy hármas, harmadik fejezet első három versét, és ezzel zárom. Ímé elküldöm én az én követemet, ugye, mintha az Atya mondaná Krisztusra nézve, az Atya és Krisztus jelenete ez. Ímé elküldöm én az én követemet, és megtisztítja előttem az utat, és mindjárt eljön az ő templomába az Úr, akit ti kerestek, és a szövetségnek követe, akit ti kívántok. Kerestek, kívántok, ímé eljön, azt mondja a seregeknek Ura, de kicsoda szenvedheti el az ő eljövetelének napját, és kicsoda áll meg az ő megjelenésekor. Mikor olvastuk jelenések könyvében, ezt emlékszünk? Valami hasonlót olvastunk. A hatodik fejezet végén. Itt a hatodik fejezet végén, amikor a hatodik pecsét végén azt mondja, hogy eljött az ő haragjának ama nagy napja, és kiállhat meg. És akkor olvassuk ezt az úgynevezett elpecsételést, a védelem aláhelyezést. Tehát nagyon sok az összefüggés, ami ide mutat, és ide tartozhat. Mert ugye az Új Szövetségben jelenések könyve mind nagyon sokat idéz az ószövetségi gondolatokból, és ezt a párhuzamot érdemes olyankor kikutatni, mert gyönyörű kincseket találunk. De kicsoda szenvedheti el az ő eljövetelének napját, és kicsoda áll meg az ő megjelenésekor, hiszen olyan ő, mint az ötvösnek tüze, és a ruha mosóknak lúgja. Azt hiszem, erről beszélgettünk már itt. Ugye az ötvös tüze arra való, hogy tisztítsa, ugye az aranyat meg az ezüstöt, a ruha mosó lúgja is arra való, hogy tisztítsa a ruhát, kimossa és megfehérítse. Ezt is mondja, hogy megmosták és megfehérítették. Olvastuk, ha emlékszünk rá, olvastuk itt a hetedik fejezetben az elpecsételésnél, hogy kik ezek és honnét jöttek. Ők azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, tehát nagy a nyomorúság, elismeri, de megmosták és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Rólunk emberekről beszél. Olyanokról, akik nem csak a nyomorúságról beszél, nyomorúságot élik meg, hanem arra akarnak figyelni, hogy az Istennek milyen a megtisztító munkája. Ötvös tüze, ruhamosó lúgja. Én vagyok az arany. Ha belekerülök a tűzbe, az mi? Hát nehéz helyzet. Na de amikor Krisztus a legnehezebb helyzetben a keresztre feszítést szenvedte, mi az, ami az ő lelkéből, gondolkodásából, lényéből kibudjant? Csak az, ami benne volt. Ugye példaként ugye szoktam gyerekeknek is mondani, ha én egy szivacsot összenyomok. Mi jön ki belőle? Találós a kérdésem. Ami benne van. amit előtte magába. Így van. Ha levegő, levegő. Ha víz, ha olaj. Tehát amit magába szívott. Na most igazából mit szívunk magunkba? Krisztus jellemét, és szeretettel az ő jellemét, mert szeretjük őt, és az ő munkáját, az ő dolgait. Mert amikor nehéz helyzet jön, csak az tud belőlünk kifele is jönni, ha szorít minket a helyzet, ami belénk került. Nem tud más be. Ugye? Na most ezért mondja az Krisztus, hogy tehát őt nem utánozni kell, hanem követni. Tehát ne utánzók akarjunk lenni, hanem követék. Ő Jézus azt mondta, hogy egyed az én testemet, igyad. Ez ugye jelképes beszéd, hát nyilván nem akarunk vért inni, meg szóval nem erről szól, hanem érezteti Jézus, hogy edd meg, idd meg, ez legyen a tied, ebből élj, ez legyen belül, ami téged feltölt. Értjük ezt? Vagy nehéz? Vagy nagy? Szóval, de valahol meg egyszerű, azért hoztam a gyerek példákat is. És itt befejezem. És ül, mint ötvös, vagy ezüst tisztogató, és megtisztítja Lévi fiait, és fényessé teszi őket, mint az aranyat és ezüstöt, és igazsággal visznek ételáldozatot az Úrnak. Na, ha ismerjük az ószövetségi áldozati mozzanatok dolgait, akkor ez picit többet mond. Mert az igazsággal vinni ételáldozatot, az csak akkor tették, amikor már a bűnrendezés megvolt. Tehát a meggyógyult, a hálát érző ember vitte az ételáldozatot. Ez volt a Káin Ábel áldozatának is a nagy különbsége, hogy Káin úgymond ételáldozatot vitt, nem azért, mert ő földművelő volt önmagában, nem ez volt a baj, hanem mivel nem ismerte el azt, hogy ő neki megváltásra van szüksége, ő azzal a hálával élt, amit mondjuk Jézus a példázatban elmondott, ugye 4000 évvel később, mint a Káin Ábel történet, Jézus meg egy példázatban elmondta, hogy valaki úgy gondolkodik, hogy hálát adok, Uram, hogy nem vagyok olyan, mint a többi emberek. Ragadozók, meg hazugok, meg olyanok, mint ez a vámszedő is. Én dézsmát adok mindenből, hetente kétszer böjtölök. Tehát, mintha azt mondaná, ezt én szoktam humorosan mondani, hogy Istenem, adj már hálát nekem, hogy ennyi jó embered van, mint én. Tehát én büszke vagyok a magam vallásosságára. Erről ugye beszélgetünk. A másik meg azt mondja, hogy nekem irgalmaz Isten bűnösnek. Na ez az utóbbi igazzá válva ment alá, szóval megigazulva, így mondta Jézus, megigazulva ment alá az ő házához, sokkal inkább, mint a másik. Na ugyanez a két gondolkodásmód volt Káin Ábel történetében. Ábel elismerte, hogy megváltásra szorul, Káin meghálás volt, hogy olyan, amilyen. És ez a probléma. Ez egy kétféle gondolkodás. Lezárom, nem tudom, van-e itt kérdésünk. Én csak azért álltam meg itt, mert én úgy gondolom, hogy fontos azt látnunk, hogy ennek az advent váró mozgalomnak a születése nem a szervezetiségében rejlik a kincse, amivel most máig dicsekszik, hanem a rábízott üzenetében lenne a kincse, amit már nem is hirdet ma az a gond. De a megbízatása ez lenne. Csak már nincs meg. Hanem azt mondja róla a más példázat, ugye ez már így mondanám, az advent nép belső köreiben ezt lehet hallani, hogy a részegesekkel együtt eszik és iszik. Ugye ez egy példázat a Jézusnak, Máté 24. fejezetének a végéről, hogy azokkal az egyházi vezetés jellegekkel parolázik, amelyekről a Biblia a legsúlyosabb elmarasztalást mondja, mert nem az emberi lélek gyógyítása van benne, hanem csak az emberi lélek fölötti uralom. És ez nagy különbség. Mert miről szólt a középkori vallásosság? Hogy a bűnök miatt megfélemlítették az embereket, pénzt tudtak szedni, ugye a Luther film, hogy pénzt tudtak szedni, ha úgy tetszik, zsarolhatóak, mert nem adlak össze, titek nem temetlek el. Tehát a vallásos szolgáltatást megvonják az emberektől, és ezzel sakban tartható az ember, meg a családok, és egy egész társadalom. Ettől rémült meg Dániel, amikor ezt a vallásos probléma csomagot, ami 1260 évig itt nyögött tőle az emberiség, ettől volt sötét, ezt látta már Dániel is. Úgy bizonyosat akartam. De már ismerjük. Nem tudom, maradt-e kérdésünk, gondolatunk, vagy figyelmünk, levegőnk?